Az eukarisztiában való részesedés feltételeit címmel dr. Laurinyec Mihály atya előadásának második részét hallgathatják meg, mely 2019. októberében hangzott el a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen.
És akkor nézzünk egy-két ősegyházi tanúság tételt az eukarisztia méltó vételével kapcsolatosan. Didakéban olvassuk a 9. pont első részében, 5. alpontjában, ne egyék, és ne igyék az eukarisztiátokból senki más, csak az, aki meg van keresztelve az Úr nevére. Erről mondta ugyanis az Úr, ne dobjátok a szentet a kutyák elé. És itt nézzük ugye a feltételeket, melyek azok a feltételek, amelyek az eukarisztiában való részesedésnek a szempontjai, és egyik ilyen feltétel, ugye, amit itt megfogalmazódik, a keresztségben való részvétel. Szintén a Didakéban olvassuk, az Úr napján gyűjjetek egybe, törjétek meg a kenyeret, és adjatok hálát, előtte tegyetek bűnvallomást. És itt ugye nincs benne magában a szövegben, és erre hivatkozva, ugye van, aki úgy értelmezi ezt a szöveget, hogy minden egyes eukarisztikus részesedésben, vagy a részesedés előtt megtörténik a bűnvallomás. A bűnvallomásnak a részleteire megint csak nem tér ki a Didaché, de összekapcsolja az eukarisztiát a bűnvallomással. Előtte tegyetek bűnvallomást, hogy tiszta legyen az áldozatotok. Vagyis egyértelmű a kapcsolat a két szentség között, az eukarisztia, illetve a bűnbocsánat szentségek között, még hogyha nem is nevezi ilyen hivatalos formában, hanem egyszerűen azt mondja, hogy tegyetek bűnvallomást, se a formára, az ősegyházban vagyunk, a formára vonatkozóan is, hogy ez mit is jelent, az már egy másik vizsgálódásnak a kérdése. Római Szent Kelemen, Korintusiakhoz írt levélben írja Káinnak az áldozatára vonatkozóan, hogy mi lehet az oka annak, hogy Ábel áldozatát kegyesen fogadta az Isten, Káinét nem. És itt a lábjegyzetben van egy utalás arra vonatkozóan, hogy a Septuaginta szövege alapján Kelemen valószínűleg úgy gondolta, hogy az áldozat bemutatás módját illetően kifogástalan volt, ugye Ábelnek az áldozata, de Káin nem osztotta helyesen, azaz nem jól választotta ki az áldozatot, ezért vétkezett. Ez ugye a magyarázatnak, az értelmezésnek az egyik lehetősége. Egyébként érdekes, hogy tényleg maga a szöveg, az Ószövetségi szöveg arra nem tesz semmilyen utalást, hogy mi volt a tényleges oka az egyik áldozat elfogadásának, a másik áldozat visszautasításának. Illetve utána még megjegyzi Római Szent Kelemen, hogy legyél nyugodt, visszahárul tereád adományod, tied lesz annak következménye is, vagyis az, ahogyan az áldozatodat bemutatod, az visszaad rád. Annak következménye lesz rajtad. Ez már szó szerint, ugye, Szent Kelemennek a szövege, hogy rád visszaárul az adományodnak a hatása. Szent Ignác levele a tralésziekhez, és itt olvassuk, hogy aki áldozati oltár kerületén belül van, az tiszta. Aki az oltár területén kívül van, nem tiszta. Azaz, aki a presbiter, diákonos és a püspök tudta nélkül tesz bármit is, az nem tiszta lelkiismeretében. Ugye korábban beszéltünk az egységről, hogy szükséges, hogy legyenek különvállások. Itt viszont arról van szó, hogy az egység, az elöljáróval való egység, az az eukarisztikus áldozatban való részesedésnek az egységét is jelenti. És aki egységben van az elöljáróval, az egység, az eukarisztiában is részesedik, az oltár kerületén belül van, és ezáltal tiszta. Következő, szintén Szent Ignác leve a rómaiakhoz, ugye amikor a saját élet áldozatáról beszél, azt mondja, vadállatok fogai őrölnek meg, hogy Krisztus tiszta kenyerének bizonyuljak. Ugye a utalás Krisztus tiszta áldozatára, illetve az saját élet állapotára, amit ő maga ezzel a csodálatos képpel ábrázol. Filadelfiaiakhoz írt levél. Arra törekedjetek, hogy az eukarisztiátok egy legyen. Ugye Szent Ignác többször utal a széthúzásra, a püspöknek a felelősségére, egység alkotó felelősségére, éppen ezért az eukarisztia egysége hangsúlyos számára, egy ugyanis a mi úrunk Jézus Krisztus teste, és egy a kehely az ő vérének egységére, egy az áldozati oltára, hogyan egy a püspök, a presbitériummal és a diákonusokkal, hogy Isten szerint cselekedjétek, amit cselekedtek. Tehát, hogyha részesedtek ebben, vagy ezt megjelenítitek, ugye az eukarisztiát, és nem vagytok egységben, akkor nem Isten szerint cselekszitek ezeket. És akkor nézzünk egy kicsit előbbre, az Újszövetség az egyház életében, egyház szabályaival kapcsolatosan, hogyan jelenik meg a bűnbocsánat szentsége és az oltári szentség vétele. Ugye a negyedik lateráni zsinat beszél kifejezetten, és aztán nagyon sokszor megidézve ezt a szentírás, és ezt az előírást, ezt a szabályt, ugye a Denzingerben a 812. pontban találjuk. Minden nemből való, minden hívő miután a megkülönböztetni tudás éveihez elérkezett, és itt megint találkozunk a kifejezéssel, hogy megkülönböztetni képes már az értelmében, legalább egyszer egy évben minden bűnét egyedül és becsületesen gyónja meg saját papjának, s a rá kiszabott elégtételt penitencia törekedjék erői szerint elvégezni, majd vegye magához tisztelettel legalább húsvétkor az oltári szentséget, ha csak esetleg úgy nem ítélte saját papjának tanácsára, hogy valami észszerű okból egy időre annak vételétől tartózkodnia kell. Érdekes itt, a tartózkodásnak az okára nem utal a zsinati dokumentum, viszont azt mondja, hogy ez úgy tűnik, hogy ez egy egyszerű egyeztetés, hogy a tanács papjának tanácsára észszerű okból egy időre, és nem beszél arról, hogy ennek a feltételnek a megváltozása mennyire függne a bűnbocsánat szentségének a vételétől. Érdekes kérdés, hogy miért ez az elég olyan laza utalás tulajdonképpen az eukarisztiához nem járulásnak a feltétele leírásában. Igen. És máskülönben mind életében tartsák távol, hogyha nem végzi el a szentgyónását, akkor tartsák távol a templomba való belépéstől, mind halálában nélkülözze a keresztény temetést. Nem beszél a betegek kenetéről, az utolsó kenetről, ugye, illetve a szent útra valóról, hogy abban részesedhet, hogy a templomba be nem léphet, temetésben nem részesedhet, mert nem végezte el ezt a bűnbánati szertartást. Gyakran tegyék közhírré, hogy ne takaródzék a felmentéssel az illető a tudatlanság vaksága miatt. Ha pedig valaki idegen papnak végzi el a szentgyónását jogosokból, akkor ezt engedéllyel megteheti, írja a második, vagy a negyedik lateráni zsinat. És akkor megint lépünk egyet, nagyon sok adatunk lenne ezekre vonatkozóan, 83-as kódex. A pap nem mulassza el, hogy az eukarisztikus áldozat ünneplésére imádsággal kellően felkészüljön, annak végeztével pedig Istennek hálát adjon. A kellő felkészülés az eukarisztia bemutatására vonatkozóan nagyon-nagyon sok szövegben és dokumentumban találunk erre való utalást. Majd pedig a 912. kánonban általában jegyzi meg a kódex, hogy szent áldozáshoz szabad és kell bocsátani minden megkereszteltet, akit a jog el nem tilt. És akkor most jön a magyarázat hozzá. a megjegyzés a lábjegyzetben, és korunknak az egyik súlyos kérdése, ugye az Amoris Laetitiának a kérdésköre, amihez hamarosan elérkezünk. A megjegyzés azt írja, nem áldozhat kettős pont. Kiközösített, tilalom alatt levő, nyilvánosan súlyos bűnben kitartó. Utalás egyéb kánonokra, illetve az érvénytelen házasságban élő. És itt utal a familiaris konzorciónak a konkrét részére a kánon lábjegyzete. Jó, tehát vegyük észre, hogy itt a lábjegyzetről van szó, és itt van az a szöveg is, amely konkrétan ezt a familiaris konzorció szövegrészt leírja, illetve ennek a tartalmát. Ebbe most nem megyünk bele, mert az időnkön kívül van, de érdemes megnézni, akár magát, ugye az Acta Apostolicae Sedisben megtalálhatóak a szövegek, illetve magyarul is megtalálható a familiaris konzorció szövege. Ezzel kapcsolatosan feltétel között egyértelműen megjegyzi a lábjegyzet, hogy érvénytelen házasságban élőt a jog eltilt az eukarisztiában való részesedéstől. Szent áldozáshoz ne engedjék a kiközösítetteket és az egyházi tilalommal sújtottakat a büntetés kiszabása vagy kinyilvánítása után, de ne engedjék oda azokat az egyéb személyeket sem, akik nyilvánvaló súlyos bűnben makacsul kitartanak, vagyis itt ugye azzal találkozunk, hogy akik nem végzik el a szentgyónásukat, vagy nem kaphatnak feloldozást a bűnben való makacs kitartás miatt. És akkor itt az Amoris Laetitiának a 351. lábjegyzete, amit korunkban nagyon sokan ugye vitatnak, illetve kérdésként jelenik meg. Maga a lábjegyzet a saját fordításomban így jelenik meg, hogy bizonyos esetekben magába foglalja a segítséget, a szentségi segítséget. A gyóntatószék nem kínzókamra, az eukarisztia orvosság és táplálék a gyengéknek. Tehát ezt a három, illetve négy szempontot jeleníti meg. Egyébként ez egy érdekes kérdés, hogy az, hogy az eukarisztia gyógyszer a bűnökre, ez a lateráni zsinatnak a gondolata, illetve a trienti zsinatnak a gondolata, amely kifejezetten ott a bocsánatos bűnökre vonatkozik. És itt pedig, ugye tudjuk, hogy súlyos bűnökkel kapcsolatosan jelenik meg ez az egész témakör. Illetve erről megy a vita, hogy milyen állapotban, milyen helyzetben van az újra házasodott személy, az, aki esetleg jogilag nem rendezhető, de lelkiismeretében elfogadható, és ő úgy érzi, hogy nincsen súlyos bűn helyzetében. Tehát erről vitatkoznak a teológusok. Láttuk egyértelműen az előző pápai írásokat erre vonatkozóan, hogy érvénytelen házasságban élőre konkrétan vonatkozik a 84. pontja a familiaris konzorciónak, itt pedig a 351-es lábjegyzet. Kérem szépen, nagyon segíthet kicsit helyére tenni az egésznek magát, az egész Amoris Laetitia dokumentumnak az ismerete. A szemléletmódján nagyon sok magyarázat és kommentár van ezzel kapcsolatosan, hogy milyen logikát követ ez a pápai dokumentum, illetve ugye tudjuk, az egyik dél-amerikai püspök karnak a felfolyamodványa, illetve a pápai válasz, amire azt mondja a Szent Atya, hogy ez hiteles értelmezése, amit ott találunk ennek a pontnak. Hát nagyon sokan kritizálják ezt a kérdést. Szintén az újszövetségi áldozatban való részesedés kérdése a gyermekeknek kiszolgáltatott eukarisztia, szükséges, hogy kellő ismerettel rendelkezzenek. Kérem szépen, nagyon sokszor megjelenik ez a kellő ismeret, az ismeretnek a kérdése, a gondos felkészítés, képességük szerint felfogják Krisztus misztériumát, az Úr testét hittel és áhítattal tudják magukhoz venni. Kérem szépen, ezek nagyon súlyos jelzők, amit azért nem csak a gyermekekkel kapcsolatosan jelenít meg, de hát aki akolitus már a jelenlévők közül, vagy felszentelt pap és rendszeresen áldoztat, azért látja, hogy mennyire különböző, már pusztán a fizikai megjelenésből is sejteni lehet, hogy mennyire különböző a közeledés az eukarisztiához. És az áldoztatónak töredék másodperce van arra, hogy eldöntse, hogy itt megvannak-e azok a feltételek, amelyek ahhoz biztosítottak, hogy megáldoztassam-e az illetőt, vagy sem. Ugye? Néha pusztán az a szempont, hogy dől belőle az alkohol. Ugye? És döntsem el azt, hogy van-e olyan helyzetben, ugye, vagy amikor van, aki olyan zavarban van, hogy nem tudja most emelje a kezét, nyújtsa a nyelvét, nyissa a száját, vagy éppen megbotlik, és akkor teljesen egy zavart helyzet adódik, és úgy tűnik, hogy nincs valami a helyén, nem tiszta az illetőnek az elméje azzal kapcsolatos, hogy miben részesedik, miről van szó. És kérem szépen, a 913. kánonnal kapcsolatosan egyébként érdekes, hogy a gyermekekre vonatkozó szövegekhez a magyar kódex kiadásban sehol nem találtam lábjegyzetet. Sehol. A 913-as kánon magyarázatában találtam egy angol nyelvű kódex magyarázatot, 502. oldalon, azt mondja, hogy amikor ugye a lelkipásztornak az egyes eseteket meg kell ítélnie, hogy a gyermek vagy az értelmét használatával bíró szeméről van-e szó, azt mondja, hogy nem csupán a körülményeket, illetve a mentális képességeket kell önmagában néznünk. Tehát papírja van az illetőnek arról, hogy értelmileg nem teljes adottsággal bír, hanem az egyedi eset alapján döntse el azt, hogy az illető szentáldozáshoz engedhető-e vagy sem. Jó? Tehát a 913-as kánon. Illetve a papra vonatkozóan, mint áldozat bemutatóra vonatkozóan a 916-os kánon arról ír, hogy szentmise áldozat bemutatása abban az esetben, amikor az illető súlyos bűnének tudatában van, előzetes szentségi gyónás nélkül nem mutasson be szentmisét, kivéve ha. Tehát a kánon rendelkezik olyan esetre vonatkozóan, hogy kivéve ha. És ezek a feltételek, ugye súlyos indok áll fenn arra vonatkozóan, hogy tudja, hogy súlyos bűnt követett el, és mégis bemutatja a szentmise áldozatot, illetve a gyónási alkalom ténylegesen hiányzik, ne feledkezzék meg arról, hogy köteles felindítani a tökéletes bánatot, mely magában foglalja a mielőbbi gyónás szándékát. Vagyis ugye azt, hogy megtér, és kilép a bűnéből. Ugye itt általában a 99. kánon beszél az értelemmel való, rendelkezik esze használatával bírő emberről, ugye akiket a gyermekekhez hasonló elbírálás alá kell vennünk. És befejezésként szeretnék a Benedek pápának a Sacramentum Caritatis című dokumentumából az eukarisztiának és a kiengesztelődés szentségének a belső összefüggéseiről szóló részét felolvasni. A szinodusi atyák joggal állapították meg, hogy az eukarisztia iránti szeretet magával hozza a kiengesztelődés szentségének egyre nagyobb megbecsülését. Tehát a kettő összetartozik. Az két szentség közötti kapcsolat következtében az eukarisztiáról szóló hiteles katekézis nem választható el a bűnbánat útjára való bátorítástól. Kétségtelen láthatjuk, hogy korunk hívei mennyire olyan kultúrában élnek, mely törölni akarja a bűn érzékét, s olyan felületes magatartás sugal, mely feletteti, hogy a kegyelem állapotában kell lennünk ahhoz, hogy méltón járulhassunk a szent áldozáshoz. Valóban, a bűntudat elvesztése mindig magával hoz bizonyos felületességet az Isten szeretete iránti fogékonyságban. Nagyon hasznos a hívők számára, ha emlékeztetjük őket azokra a mozanatokra, melyek a szentségében, szentmisében kifejezik a bűnbánatot, és vele együtt Isten irgalmasságának a tudatát. Kérem szépen, nagyon sok alkalom van arra a szentmise áldozatban, hogy a jelenlévők bűnbánatot tartsanak. Ugye gondoljunk csak bele, az Uram irgalmaz, az evangéliumnál régen olvasta vagy elmondta a pap, hogy az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára, ott van a kézmosásnak a szertartása, ott van az Isten báránya szöveg, ugye imádsága, ezek mind ott van a kézmosás, ezek mind arra vonatkoznak, hogy méltó módon közelítsen mind a hívő, mind a pap az eukarisztikus áldozathoz. Továbbá az eukarisztia és a kiengesztelődés közötti kapcsolat emlékeztet arra, hogy a bűn soha nem kizárólag egyéni ügy. Ugye a kommunió, az eukarisztiának a kommuniója, ugye ezt is ezt jelenti, és amikor azt mondom, hogy ebben nem részesedhet, a bűn miatt ez az egyházi közösséget is jelenti, melynek a keresztség révén része lettünk ennek a közösségnek. Ezért a kiengesztelődés, miként az egyházatyák mondták, bizonyos fáradtságos keresztség, ezzel azt hangsúlyozták, hogy a megtérés útjának a vége a teljes egyházi közösség helyreállítása is, mely azzal fejeződik ki, hogy a megtérő újra szent áldozáshoz jut. Köszönöm szépen a figyelmet, és itt zárnánk le ezt a kis gyűjteményt az eukarisztia, illetve a bűnbocsánat szentségének a méltó áldozatbemutató áldozat és áldozatban részesedő szempontjából. Köszönöm a figyelmet, és akkor, ha esetleg vannak kérdések, köszönöm szépen.
Tehát a múlt alkalommal hallottuk a görög katolikus testvéreinknél azt, hogy a csecsemőket is részesítik a szent áldozásban. És a mi tudásunk szerint köztük és köztünk teljes az azonosság az eukarisztiát illetően. Na most ez az első kérdésem, hogy akkor ez most hogy azonosság, vagy elfogadjuk, mert hát ugye el kell, hogy fogadjuk az ő álláspontjukat. A másik kérdés.
Akkor meg is válaszol mindjárt, hogy, mert aztán kicsit zsúfolt lesz. Tehát az egyik, ugye alapjában véve az a feltétel, ami a tisztaságot jelenti, tehát az ártatlanságot jelenti, az a feltétel biztosított a gyermekkeresztség esetében. Az értelem használata az, ami nem, de ahogyan a keresztségnél a szülők hite biztosítja a keresztségnek, mint szentségnek, és mint bűnbocsátó szentségnek is a kegyelmi ajándékát, ugyanezt biztosítja itt a szülői környezet. És attól kezdve, amikor már feltételezzük azt, hogy értelmük használatára eljutottak, ugye ami a latin rítusnál az első áldozáshoz engedésnek a korhatára, attól kezdve megszűnik a görögkatolikus közösségben a gyermekeknek ez a fajta áldoztatása, tehát ez szoros értelemben véve az egész kicsikre vonatkozik, éppen azért, hogyha ő már olyan döntéseket hozott, ami helytelen döntés, akkor arra már az új életállapotnak a feltételei szükségesek.
A másik kérdésem az, visszamennék az Ószövetségbe és az utolsó vacsora alkalmához, hogy a zsidó felfogás szerint amikor Krisztus azt mondja, hogy ugye tiszták, hogy nem mindenki tiszta, és az is ugye benne van az evangéliumban, hogy akivel kezem egy tálba mártom, stb. Ebben az esetben a zsidó törvények szerint nem váltak a többiek is tisztátalanná, hiszen olyan emberrel érintkeztek, akik hát kizárt az ő felfogásuk szerint.
Ugye itt a kérdés az az, hogy milyen szempontból veszük Júdásnak a tisztátalanságát. Mert ő lehetséges, hogy az ószövetségi szabályok alapján rituálisan tiszta volt, de Jézus elárulásában a személyes bűne miatt volt méltatlan, volt nem tiszta a Jézus szavai szerint. Tehát ilyen szempontból, mivel a bűne, az a személyes bűn, az nem rituális kérdés volt, ezért ez nem érinti a többi tanítványt, nem beszélve arról, hogy azért Jézus erről meg aztán egyáltalán nem beszél, hogy egy ilyen fajta kapcsolat, ami az Ószövetségben elfogadott volt, az az Új Szövetségben megjelenik-e, tehát az, hogyha én olyan emberhez érek, aki magam például hullához ért, akkor én is tisztátalanná válok. Jézus egyáltalán nem, sőt, ő maga is megfogja a hullát, ugye, és nagyon sokszor utal erre, tehát ez a kérdés itt egyáltalán nem jön elő az új szövetségi mentalitás alapján.
És akkor még egy kérdésem volna, és nem szeretném magamhoz ragazni az egész estét. Azt szeretném megkérdezni még, hogy a mostani szituációban rengeteg vita van egyházon belül a érvényes házasság, nem érvényes házasság, a Szentatyának az álláspontja, aztán a német püspöki karnak az álláspontja. Szóval egy kicsit úgy érzem, hogy itt olyan létszbilleg, amit hát jó lenne, hogyha tudnánk valamit esetleg erről többet. Köszönöm szépen.
Hát nagyon sokat ehhez nem lehet tenni, csupán azokat az érveket, amik megjelennek, hogy az első ilyen érv a bűnösségnek a szubjektív és az objektív bűnösségnek a kérdése. Tehát az, hogy ha valami elromlott, ugye, valamit ki tudja, hogy hol rontottak el, és ugye ez a jogilag nem rendezhető érvénytelen házasságoknak a kérdése, ahol azért a legtöbb lelkipásztor azt mondja, hogy hát akkor, hogy ha botrányt nem kelt, akkor áldozhat, mert ő nem tudja rendezni jogilag az állapotát, mert mondjuk nincsenek olyan jogi bizonyítékai, amivel ő a házasságának az érvénytelenségét tudja bizonyítani. Gondoljunk csak el olyan helyzetet például, hogyha valaki szándékosan azért megy hozzá, például egy katolikus hívőhöz, mert tudja, hogy a soha nem fogja elhagyni őt, és éppen ezért mert ugye az bűn lenne számára, ezért rendszeresen megcsalja a házastársát. És, hogy mondjam, boldogan él ebben a szituációban, hogy bárhova ugye virágról virágra száll, és őt nem fogják elhagyni, mert nem hagyhatják el. Mert köti a katolikust az ő Isten előtti ígéretet. Én tudok ilyenről, hogy valaki ezért ment hozzá olyan keresztényhez, akiről tudta, hogy őt köti ez. Aztán meglepődött, amikor egyszer mégiscsak beadta a váló pert, ugye, és aztán, és ugye, és valószínűleg, hogy nincs is rá bizonyítéka, hogy ő direkt ilyen szándékkal kötött vele házasságot. Tehát ezeknek a vitatása, a későbbi az, hogy ha tényleg egyszer valamikor történt egy súlyos bűn, azt megbánta valaki, de annak vannak következménye. Például az új házasságban való kötelezettségei. Ugye ott is vannak gyermekei, azok iránti kötelezettségei. Ezek olyan szempontok, amik, vagy az, hogy az új házasságban az elsőben csak mondjuk úgy mentek oda az oltárhoz, hogy a nagymama azt mondta, hogy akkor iratja rájuk a házat, ugye? Csak ez erre nincs bizonyíték, hogyha templomban házasságot kötnek. Én saját magam ezekben a napokban ismerek olyat, hogy a nagyszülő az unokát Ugye? Arra biztatja, hogy hát figyelj, itt van a párod, még nincs megkeresztelkedve, milyen szép lenne, hogyha a templomban kötnétek házasságot, de az csak akkor lehet, mondja a nagymama, aki nem ért az egyházjoghoz, csak akkor lehet, hogyha megkeresztelkedik a vőlegényed. És a vőlegény elkezd járni hitoktatásra, különböző, hogy mondjam, mélységű jegyes oktatások, vannak katekézisek, katekumenátus formák, valahogyan eljuthat oda. És aztán néhány héttel az esküvő után soha nem megy többet templomba. És teljesen kifordul addigi magatartásában, mert elérte azt, amit szeretett volna. Ilyen példák sajnos vannak. Akkor ennek az esetét, ugye, hogyha nem tudja rendezni jogilag, akkor ő hogyan éljen, hogyha netalántán rádöbben arra, hogy találkozik valakivel, akinek komoly a szentségi elkötelezettsége. No, tehát ilyenek azért nagyon súlyos szempontok ezek.
Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Tessék ott.
Köszönöm a szót. Az evangéliumban benne van az, hogy amikor a Jézus mondta, hogy engedjétek hozzám a gyermekeket, tehát magyarul rendre utasítja őket, és ilyen aspektusból megvizsgálva a szent áldozás feltételét, nek kell, hogy megfeleljenek. Engedjétek hozzám a gyermekeket. Ilyenkor nem vizsgálják, hogy meg tudják-e különböztetni, az, hogy ez üzenet, vagy
Eucharisztiát.
Igen. Elég az, hogy szeretik, és részt vegyen a közösségben. A kenyértörés asztalánál.
Abban az esetben az evangélium...
Bocsánat. A gyermeki tisztaságról is szó van. Igen.
Igen. Az evangéliumi történetben ugye a felnőtteknek a magatartása szemben áll a Jézushoz vívő magatartással. Itt, hogy ki akarta odavinni őket, ugye ez egy érdekes kérdés lehet, mert azért egy gyermek magától nem fogja tudni azt, hogy neki érdemes lenne Jézushoz mennie, ha valaki erről nem beszélt neki vonzóan. Tehát azért egy felnőtt értelmes embernek a tanítása szükséges a gyermek esetében ahhoz, hogy ő vágyódjon arra, hogy Jézushoz menjen, vagy pedig valaki más oda viszi. És ez érdekes, hogy ugye a keresztséggel kapcsolatosan előírja a kódex azt, hogy halálveszélyben gyermeket meg lehet keresztelni a szülők akarata ellenére is. És a kérdés az, hogy van-e olyan helyzet, hogy a gyermeket első áldozáshoz el lehet vinni a szülők akarata ellenére is. Értjük, hogy párhuzam vonható-e a kettő helyzet között? Hogyha vannak olyan felnőttek, például egy nagymama, vannak olyan felnőttek, akik fontosnak tartják és elmondják a gyermeknek, és ő örömmel venne részt, vagy osztálytársai miatt, de a szülők nem akarják. Hogy akkor a szülő akarata ellenére lehet-e eukarisztiában részesíteni. És az alkalmazás, a logika alkalmazása alapján igen. Tehát lehetséges lenne az, hogy gyermekeket, akiket bizonyos körülmények nem segítenének oda, más körülmények alapján oda lehetne engedni az eukarisztiához, éppen amiatt, mert az ő szubjektív hozzáállásuk, nyitottságuk, készségük adott.
Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen is. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és jövő héten is várjuk szeretettel. Dr. Gárdonyi Máté tartja majd az előadását.
Az Eukarisztiában való részesedés feltételei címmel dr. Laurinyec Mihály atya előadásának második felét hallották, mely 2019. októberében hangzott el a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Mária Rádió.